Jó reggelt kívánok mindenkinek, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik néztek és hallgattok minket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élet találkozó. És hősök ülnek itt, hideg van. Tegnap este, amikor én kinéztem az ablakon, azt hittem, hogy hóvihar lesz, és hogy alig fogunk tudni elvergődni ide a helyszínre. Sanyi sajnos nincsen, tegnap este hívott, hogy kisfia bárányhimlős lett, Benji, általában még a nyelvén is vannak pöttyök, úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok értük. És ha nézett, Sanyi, nagyon szeretünk, és hiányzol nekünk, és köszönjük az életedet. És itt van Klári és Krisztina, meglátogattak bennünket, és nagyon hálásak vagyunk értetek, köszönjük, hogy itt vagytok. Reméljük, hogy lesz egy üzenet, de van még néhány dolog, amiről szeretnék beszélni. Először is a konferenciáról, meg volt a második országos konferenciája Vissza a valósághoz munkacsoportnak, és körülbelül 250-en voltunk a helyszínen, és még mindig nagy hullámokat ver, nagyon, nagyon tetszett az embereknek, dicsőség Istennek, és mi is nagyon élveztük, mert egy teljesen új előadásformát próbáltunk ki, ami úgy tűnik, hogy így szokásunká fog válni. A Rafi valaki, akinek amúgy nagyon hálás vagyok a munkáért és a barátságáért, aki most veszi a videót, és akinek köszönhetjük, hogy fenn vannak az anyagaink, vele a mai nap folyamán elkezdjük megvágni és előkészíteni a konferencia filmanyagát, és szeretnénk két héten belül feltenni az internetet, hogy hozzá tudjatok férni. És ezúttal is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki ott volt a konferencián, és akik néztek minket, és támogattok távolról, és imádkoztok értünk. És kérlek, hogy imádkozzatok értünk, mert hogy megmaradjon ez a szolgálat. Nincs olyan veszély, hogy vége lenne, de tudjátok, hogy van egy ellenségünk, aki az életünkre tör. És imádkozzatok értünk, ha tehetitek. Úgyhogy kérlek benneteket. Meg a gyülekezetünkért, a Magyarországi Biblia Szól keresztény gyülekezetért. Úgyhogy az ő berkeiken belül működünk, és nekünk is ez a helyi gyülekezetünk, egy nagyszerű hely. Oké, ez nagyon fontos volt, azt hiszem, hogy... Ja igen, és hogy vigyétek a hírt, hogy van remény. Hogyha a családotokban, barátaitok között van olyan ember, és hol nincs, akinek az élete úgy tűnik, hogy reménytelen. És lehet, hogy úgy reménytelen az élet, hogy mindene megvan. Mondjátok el neki, hogy van ez a szolgálat, és hogy az elérhetőségeinket, és lehet, hogy megmented egy ember életét. Oké, és most imádkozzunk. Szoktunk imádkozni, azért mondjuk mindig el ezt, mert az eredményes élet találkozó szeretne megmaradni egy evangelizációs szolgálatnak. Lehet, hogyha a régi hívő vagy, akkor nem tartod olyan kemény eledelnek, amit itt hallasz, mert alap dolgokról beszélgetünk, de engem mégis mindig megáldanak ezek a dolgok, és azért próbáljuk ezeket az anyagokat minél egyszerűbben, minél sallangmentesebben felmondani így, hogy oda tudjátok adni olyan embereknek, akik esetleg kételkednek, vagy akiknek nem elég erős a hitük, akik keresztények, de nem látják ennek a rációját. Úgyhogy ezek az anyagok igazándiból ezt célozzák. Hogyha igazi kemény eledelre vágytok, akkor a Biblia Szólnak a médiatárában ott van a Pásztor Majoros Kende üzenetei. Ezt mindig el szoktam mondani, szerintem hihetetlen. Úgyhogy a kettő együtt, az eredményes élet és Pásztor Kende üzenetei szerintem zseniálisak. Pásztor Kende üzenetei önmagukban is zseniálisak. Csak ne értsetek félre. Oké. Imádkozzunk. Uram, segíts! Drága Úrunk! Először is köszönjük neked az eredményes élet találkozót. Hogy ez biztos, hogy te találtad ki. Köszönjük neked, Sanyit, hogy elhívtad erre a munkára. Köszönjük, hogy az ő munkája nyomán rengetegen megmenekültünk. Köszönjük az ő tanításait. Köszönjük, hogy olyan világosan tudja közvetíteni a te szavaidat. Köszönjük, hogy lehet egy gyülekezetünk. Köszönjük, hogy egyáltalán ki tudjuk mondani azt a szót, hogy köszönjük. A mai világban, hogy lehetünk hálásak dolgokért. És ha bár nincs itt valami meleg, Uram, de te melegítsd a szívünket. Áld meg azokat az embereket, akik itt vannak, minket, akik néznek és hallgatnak bennünket egyenként, mindenkihez szólj, Urunk. Vezesd őket, mutasd meg magad, leplezd le az igazságodat. Te nevedben, Jézus. Amen. Az a baj, hogy van még egy dolog, amiről kellene beszélni, de nem jut eszembe. Nem baj, majd a végén. Szia, Zsolti! Micsoda barátságok van, Zsolt is, Gergő, akárkire nézek, olyan az Úr elkényeztetett bennünket. Jelenések könyve, 2:4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mit jelent ez, hogy az első szeretetedet elhagytad? Jelenések 2:4, Petya. Az első szeretetedet elhagytad. Oké, kicsit máshol kezdem, és utána visszakapcsolódunk. A Gödöllőn, ja, tudom, eszembe jutott, hogy mit akartam mondani. Gödöllőn van egy kis gyülekezetünk. Hogyha Gödöllőnről hallgatsz, vagy nézel bennünket, vagy a közelbe laksz, akkor 4 órától minden nap Gödöllőn vannak a zeneiskolában a Isten tiszteleteink. Remek a pásztor, és én a helyettese vagyok, és nagyon élvezem, hogy a helyettese lehetek, mert egy remek vezető. Nem minden szombaton. Minden szombaton 4-től vannak Isten tiszteleteink, prédikálunk. Csak szeretjük az embereket, és gyertek, hogyha közelben vagytok. Igen. Gödöllőn volt egy gondolatom, meg a összefűzve az ottani pásztor gondolatával, hogy mi emberek, és ez az üzenet lényege, és most elmondom, és utána mehetünk. Az üzenet lényege az, hogy mi emberek mindig azokat a dolgokat szeretnénk megtenni, amire nem vagyunk képesek. És azokat a dolgokat pedig nem tesszük meg, amit megtudnánk. És Andis, ne neves. Vagy, oké. Erről beszéltem 2 percben múlt szombaton ott Gödöllőn, de hogy nézzük egy picit ezt a gondolatot. És egy vicc jutott eszembe, Ravi Zakariástól hallottam egy előadásában. Egy fizikus előadásokat tart szerte az országban, és van egy sofőrje, aki mindenhova elkíséri, minden előadáson bent ül, és már 1000-szer hallotta, és megint hívják ezt a fizikust valahova, és egyáltalán nincs kedve, fáradt, unja az életét, és a sofőr elég empatikus figura, és azt mondja neki, hogy figyelj, szóval én már annyiszor hallottam ezt az előadást, ezt most én is el tudom mondani, és akkor beugranék helyetted. És akkor nem, az nem lehet, vitatkoznak, de végül a sofőr meggyőzi a fizikust, és mondja a fizikus, rendben van, akkor most te vagy én meg beülök a hátsó sorról, mint a sofőröd. Hát és nincs is semmi gond, elkezdődik az előadás, minden gond nélkül leadja a sofőr, csak hogy utána jönnek a kérdések. És hát arra már nem tudja a választ, de fifikás figura, kivágja magát, és az első kérdés után ránéz a kérdezőre, és azt mondja, Uram, ez olyan pitiáner kérdés, hogy erre még a leghátsó sorban ülő sofőröm is tudja a választ. Szóval, így vagyunk mi is sokszor, hogy állunk a színpadon sofőrként, és fizikáról beszélünk. Szeretnénk megtenni olyan dolgokat, amire nem vagyunk képesek. Mire gondolok? És most sorolni fog dolgokat, ami így egy picit annyira nem jó, de majd valahogy kikeveredek belőle. Szeretnénk berendezkedni itt egy örökké valóságra. Sétálgattam valamelyik nap az egyik testvéremmel, Barta Andrissal, és egy Budán egy igazi palotát láttunk, mint egy vár, fel volt építve, tudod. Szeretnénk berendezkedni ide egy örökké valóságra. Olyan palotákat építünk, olyan tudod, úgy csinálunk, mintha itt maradhatnánk. végig. Mint hogyha nem kéne a végén elbúcsúznunk. Tudod, olyan karriert építünk sokszor, annyi pénzt halmozunk fel, annyi mindent szeretnénk megvenni magunknak, mint hogyha a végén nem kéne búcsút mondanunk mindennek. Úgy tanulunk egész életünk folyamán, mint hogyha a tudásunk nem veszne el menthetetlenül egy napon. Leszálltunk a Holdra. És azt hiszem, hogy mennyi? 200 000 ember dolgozott 10 éven keresztül ezen a projekten. Sikerült leszállni a Holdra, és hoztunk is 250 kiló követ a Holdról. Ezt még Pásztor Kislaci is mondta. És miközben eljutottunk a Holdra, aközben a Föld egyharmada éhezik. És 5 percenként meghal egy kisfiú Afrikában, vagy egy kislány éhen. Aztán robotot küldtünk a Marsra, miközben a kapcsolatainkat sem tudjuk kezelni itt a Földön. És egy káosz az életünk, tudod, és gazdasági válság van. És azt mondtam, hogy a gazdasági válság az embernek a válsága, nem világválság van, hanem a homo sapiens van válságban. A mindenható ember. Tudod, áthidalunk bolygó közötti távolságokat, miközben itt a Földön óriási bajban vagyunk. Megteszünk dolgokat, ami nem annyira fontos, és nem teszünk meg dolgokat, amit meg kellene tennünk. Hogy van ez? És Barta Attila, aki a pásztor Gödöllőn, ő mondta ezt, és figyeljetek, ez egy állati bonyolult gondolat lesz. Nagyon mély, nagyon, életemben nem hallottam, és nem viccelek, remélem Attila nem nézed. Hogy is mondta? Nem tudjuk megtenni, amit nem tudunk megtenni. Csak azt tudjuk megtenni, amit meg tudunk tenni. De azt tegyük is meg. Ez volt a gondolata. Nem tudjuk megtartani magunkat. Ezt így észrevettétek? Nem tudjuk megtartani magunkat. Úgy értem, hogy szépen lassan elveszítünk mindent. És valahol minden ember tudja, a lelke mélyén sejti, hogy van Isten, hogy Isten létezik. Ez így bennünk van. A római levélben is írja, biztosan rengetegen ismerjük. És ha visszakanyarodok a jelenések gondolathoz, biztos, hogy sikerülni fog, hogy a római levél 1.20. Nem, 1.19. Mert ami az Isten fölött tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Azaz nyilvánvalóan minden ember a lelke mélyén tudja, hogy Isten létezik. És hogy ahogy visszagondolok az előző életemre, nem a lélekvándorlásról beszélek, hanem amikor még nem hittem az Úrban, nem bíztam benne, akkor biztos voltam benne, hogy ő létezik. De abban is biztos voltam, hogy ahogy élek, az nem tetszik neki. De annyira szerettem azt az életemet egy ideig, hogy inkább nem szerettem volna tudni Isten létezésről. Hát, ha akkor folytathatom az életvitelemet. És ha tovább folytatjuk, mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalmas istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláthatik, úgyhogy ők menthetetlenek. A világ értelmes vizsgálata révén mindenki tudja, hogy Isten létezik. És olyan furcsa lények vagyunk két világ határán. Egyrészt tudjuk, két világ határán élünk. Egyrészt tudjuk, hogy itt vagyunk a Földön, materiálisan, a korlátaink közé szorítva. De amiről múltkor is beszéltem, hogy igenis tudjuk, hogy van egy másik világ, és hogy mi igazándiból a kettő között vagyunk megrekedve, két világ határán. És van egy óriási ellentmondás között, tehát tudod, van itt egy szinte feloldhatatlan feszültség. Mi az, amit meg tudunk tenni? És mi az, amit nem tudunk megtenni? Amit meg tudunk tenni, az, és lehet, hogy ez az összes lehetőségünk, az egyetlen lehetőségünk itt a Földön arra, hogy betöltsük az elhívásunkat, a küldetésünket, az, amiért emberek vagyunk. Az egyetlen lehetőségünk az, hogy tudod, hogy az első szeretetet elfogadjuk, hogy Isten szeretett minket előbb. hogy ő szeretett minket előbb. És jön a karácsony. Tegnap voltam egy plázában, minden csillogott, villogott. Arra gondoltam, hogy ha ide betévedne a középkor embere, így tud, egyszerűen csak sokkot kapna. És van egy rettenetes ürességünk, ahogy közeledik a karácsony, egy csomó ember előtt ez nyilvánvaló lesz, megnő az öngyilkosságok száma, egy csomó depressziósok, tudod, amikor a kihalt utcákon sétálsz egyedül, és látod az ablakokat, amik ott hunyorognak, és tudod, hogy ott közösségek vannak együtt, és szeretik egymást az emberek, és te meg egyedül vagy. Tudod, a karácsonykor felerősödnek ezek az érzések két világ határán. Mit keresek itt? Mi az életem célja? Hogyan tudnék úgy szeretni, ahogy kellene? És miért nem szeret engem senki? És a karácsonyjal igazán csak elkábítjuk magunkat. Oké? Csak elkábítjuk magunkat. Fogalmunk sincs az igazi jelentőségéről. Fogalmunk. És persze nekünk remélem, hogy van. És most nem azt mondom, ne értsetek félre, nem egy ilyen fanatikus keresztény szöveget akarok mondani, hogy ne legyen otthon karácsonyfád. Szerintem nekem is lesz, és biztos a gyerekek is örülnek neki. Állíts karácsonyfát, nem erről van szó, és legyenek ajándékok. De ha mindössze erről szól a karácsony, ha megpróbálod elhitetni magaddal azt, hogy egy évben egyszer kell a családnak összejönnie, és szeretnie egymást, és megenni a karácsonyi vacsorát, akkor eltévedtél. Úgy értem, hogy menthetetlen vagy. Mert a karácsony az a nap, amikor eljött közénk az első szeretet. Eljött közénk Isten, aki először szeretett bennünket. Tudod, és ezt már szeretjük elfelejteni. Mikulás, télapó, a krampuszok, tudom, kis angyalkák, tudod, és mindig ezt csináljuk. Tudod, pünkösd, ha megkérdezel valakit a pünkösd ünnepéről, nem fogja tudni megmondani, hogy mi az. Hogy a Szent Szellem vagy a Szent Lélek eljövetele. Nem fogja tudni. Tudod, húsvét, nyuszni, menjünk locsolni. Tudod, a kis öltönyös figurák mennek az utcán nejlonszatyorra, és most nem gúnyolódok, mert én is mentem, tudod. Menjél, és locsold meg a családtagodat, és gyűjts tojásokat, de könyörgöm, az a feltámadás ünnepe. Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Tudod, ne engedd, hogy van egy ellenségünk, a bukott angyal, a sátán, aki megpróbálja kiforgatni az ünnepeinket, a legszentebb dolgainkat. Tudod, az, aki megpróbál ledegradálni téged a véletlen művének. Oké? Sátán, aki megpróbálja elvenni tőlünk a lényeget. Sátán, aki megpróbálja megmagyarázni, hogy tedd meg, amire nem vagy képes. És ne tedd meg, amire képes vagy. Tudod, annyi minden van, ami elvihet bennünket. Karácsony, csodálatos dolog. Megszületett a megváltó, és lehet, hogy nem vagyunk benne biztosak, valószínűleg biztos, hogy nem karácsonykor született Jézus Krisztus, hanem úgy tudjuk, hogy valamikor tavasz környékén. De nincs jelentősége, akkor is ez egy olyan esemény, hogy Isten eljött közénk. Körülbelül 10 évvel ezelőtt valakivel töltöttem egy karácsonyt, és karácsony este valami őrült ötlettől vezérelve egyáltalán nem voltam hívő, sőt, bementünk éjféli misére egy templomba. Nem tudom, hogy miért, fogalmam sincs. Bementünk a templomba ketten, és tele volt a templom. És utáltam az ilyen helyeket. És hogy hátul megálltunk szorongva, és a pap prédikált. És a következőt mondta. Valószínűleg sokan vannak ma itt úgy, hogy fogalmuk se volt egy órával ezelőtt, hogy itt lesznek. Figyelj, sziasztok, és tudtam, hogy nekem szól. Úgy értem, tudtam. Tudod, nem mondd, hogy nem tudod, hogy Isten nem létezik. Csak kérlek, ne hazudj magadnak, meg másoknak se. Mindannyian tudjuk, hogy létezik. Hogy Isten keres bennünket. Hogy ő az első szeretet. Ő szeretett előbb. Nem tudtunk róla semmit. Tudod, lehet, hogy megvetettük. Ézsaiás 53. Így gondolkodunk Istenről. Sziasztok, szia Laci, megjött a pázsi doktor. És a hatalmas Szabolcs. Oké. Ézsaiás 53. Figyeljetek, semmi nem változott. Ézsaiás olyan 700 évvel Krisztus előtt profétált, azt hiszem. És ez az Ézsaiás 53. könyve Jézus Krisztusról beszél. Ez az a fejezet, amit a zsinagógákban nem olvasnak fel a rabbik. Azért, mert annyira egyértelműen Jézus Krisztusról szól. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Karácsony, ajándékok, fa, tudod, a húsvétkor a nyuszi, a tojások, mindennel gondolunk. Mindennel, minden olyan kis simogató. De Jézus Krisztus utált, és emberektől elhagyott ma is. Ja, tudod, hogy ez a karácsony, jön a karácsony, tudod, vásárlási hullám. De csak hadd mondjam el, hogy mindörökre magányos maradsz. Akármilyen közösségben is vagy. Voltál már úgy, hogy sok ember között magányosnak gondoltad magad, vagy érezted? Uh-huh. Figyelj, az első szeretet nélkül mindörökké magányos maradsz. Mindörökké. Azért, mert mi erre vagyunk alkotva. Az ember erre lett teremtve. Hogy Istennel legyen közösségben. Csak mi ezt megtagadtuk. A pásztor Kende beszélt az árulás anatómiájáról vasárnap. Egy csodálatos üzenetben. Ahogy Júdás elárulta Jézust. És ahogy... És az első árulásról, amikor Sátán elárulta Istent, illetve Lucifer akkor még, hogy részesei leszünk ennek az árulásnak. Ezek így komoly dolgok, gondoltál erre? Hogy simán részesei lehetünk ennek az árulásnak. És tudod, mi a szomorú? Hogy ezzel, ez még csak egy dolog, hogy te így gondolkozol, de utána a gyereked is ezt fogja látni. Tudod, a gyereked, akinek egyszer majd lesznek gyerekei, és egészség, és óriási a felelősségünk. Úgy értem, szinte elhordozhatatlan a felelősségünk, hogy mit tanítasz a gyerekednek, hogy mit fogsz mondani neki a karácsonyról. Hány családban említik meg Jézus Krisztus nevét? Hány családban említik meg? És olyan ostobák vagyunk, mint a világnak van egy problémája. Szerintem Jeremiás könyvében. A világnak van egy problémája. De igazándiból nem az a probléma, hogy nincs gazdasági növekedés. Azt hiszem. Hanem ennél egy sokkal alapvetőbb probléma. De nyilván ezt most hiába fogjuk magyarázni, mert az egész világ nem hisz Istenben. Vagy hogyha hisz, akkor egy más Istenben hisz. Lehet, hogy ezt most nem fogom megtalálni Jeremiás könyvében. De tulajdonképpen ez a vers is megteszi. Jeremiás 2.19. Figyeljetek, a magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát, és lásd meg, mi gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet, ezt mondja az Úr a seregeknek, Ura. Ez a világ nem fél Istent. Ez a világ fél nagyon sok mindentől, a válságtól, a haláltól, egy csomó mindentől, de az egyetlen dologtól nem fél. Tudod, Istentől. Olyanok vagyunk, mint a legyek. Amikor van egy nagy nyitott ajtó, és van egy ablak, és a légy mindig neki koppan az ablaknak, és ott szeretne kimenni. Tudni, és így kopogunk az ablakon, pedig ott a nyitott ajtó. Van egy út, ami el lett készítve, figyelj, van egy út, ami el lett készítve a számodra az örökké való múltban. Egy olyan út, amire a te neved van írva. A te neved van írva. Tudod, egy olyan út, amit Isten tervezett a számodra. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, és ez az út rajta keresztül vezet. Van egy út, ami csak a tiéd, a te személyiségednek, a te vágyaidnak, pont neked. És a végén, amikor véget ér az életünk, és most keresztényekről beszélünk, mert ha nem vagy hívő, akkor elvesztél, akkor bajban leszel. és kötelességünk, hogy erről beszéljünk, mindjárt visszakanyarodok erre. De amikor véget ér az életünk, és ott fogunk állni a mindenható Isten előtt, akkor meg fogja mutatni azt az utat, amit nekünk készített. És meg fogja mutatni, és végig fog kalauzolni azon, amit mi választottunk. Figyeljetek, állati fájdalmas lesz. Úgy értem, állati fájdalmas lesz. De utána minden könnyet letörül a szemünkről, és megyünk a mennybe. Csak azt fogjuk látni, hogy az az út mennyivel külön volt, mint amit mi jártunk. Ne hagyd el az első szeretetet, azt mondja az Úr. Hogyha szeretsz engem, tudod, akkor követsz, akkor az én utamon fogsz járni. És meglátod, hogy csodálatos dolgokat terveztem neked. Ó, tudom, hogy te is azt terveztél magadnak. De tudod, hogy mondhatja az agyag a tervezőjének? Tudod, hogy mire szánta őt a tervező. Az egyedül Isten mondhatja meg, hogy mi az életünk célja és értelme. Tudod, én szeretnék azon az úton járni, amin Isten. És egy értelemben ez rémisztő, mert nem tudom, hogy hova vezet, nem látom a végét. Igaz, hogy az én életemnek sem látom a végét, ott, hogy csak a biztos halál vár rám. De néha sikerül azon az úton járnom egy rövid időre. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Tudod, pontosan tudjuk, hogy mikor járunk Isten akaratában, tudjuk. Nem tudom elmagyarázni, hogy de tudjuk. De abban a pillanatban, amikor ráléptem az útra, az az út, így tudod, csak így otthonos a számomra. Otthonosan járok rajta, nyugalmam van, békességet találok. És sikerülnek a dolgok fura módon. Sikerülnek. Nem az én elképzeléseim, hanem például Isten mondja, hogy ja, ez hihetetlen, ezek nem a mi útjaink. Egyszer kimentem Gödöllőre, sokszor kimentem Gödöllőre, mert szoktunk az utcán beszélgetni emberekkel, evangelizálunk, elmondjuk nekik az evangéliumot, és egyik nap nem volt kedvem, egyik szombaton állatira nem volt kedvem, és azt mondtam, hogy rossz hangulatom is volt, hogy senkivel se tudnék beszélni, elég elhordoznom a magam dolgait, úgyhogy nem fölhívtam a pásztort, mondom, figyelj, most én nem megyek egy kört inkább. Mondta, hogy oké, csinál csak. És sétálgatok ott magamba Gödöllőn, egyszer csak a nyakamba zuhan egy ember. De szó szerint így ide lépett, belelépett a személyes terembe, és azt mondja, jó napot kívánok. És így nézek, nem ismertem az embert, mondom, jó napot kívánok, miben segíthetek? Azt mondja, ez a kutyavilágban valakivel beszélnem kell. Egy 60 körüli úri ember. Tudod, így állok megdöbbenten. Hát ez hihetetlen. Tudod, én a magam utamat jártam, de Isten azt mondja, hogy várjál, van valaki itt, hát ne menj el, van valaki, akit meg akarok menteni. És beszélgettünk, és aztán imádkoztunk együtt. És valószínűleg megtért. Így mentem, hát ha senki nem jön oda. Isten útjai. Azok jó Isten útján járni. A meglepetések, váratlan találkozások, új barátságok, csodák, gyógyulások, szabadulások, ezek jellemzik Isten útját. De van még valami, hogy sok szenvedésen át vezet. És erről nem nagyon szeretünk beszélni, ugye? Ez a fekete leves. Hey. De hadd kérdezzek valamit. Isten nélkül nincs szenvedés? És hogy jövünk ki ebből a dologból? A szenvedés, most igazán nem szeretnék erről beszélni, de valahogy ide keveredtem, hogy, és erről Pásztor Kende beszélt, és volt egy megértésem erről vasárnap, hogy Isten megpróbál mindenkit. Mindenkit megpróbál. Mert hogyha nincs próba, akkor a kapcsolat nem tud elmélyülni. Tudod, ha nem vagy megpróbálva, ha nincs eléd téve néhány dolog, ami közül választhatsz, akkor nincs megpróbálva a hited. Ott leszel a mennyben, rendben van, elfogadtad Jézus Krisztust, érvényes rád a megváltás. De próba nélkül az egész nem ér semmit. Nem ér semmit. És volt részem, most múlt alkalommal meséltem, hogy egy nagy szabadulásban volt részem, hogy Isten megmutatta azt, hogy egy csomó minden van a szívünkben, ami nem oda való. És csak ő azt csinálja, fölhevíti. fölhevíti a dolgokat, és kiéget belőle salakot, ami nem kell oda, és állatira nem tetszik nekünk. De amikor megvan, akkor is, és kijössz belőle, akkor látni fogod, hogy az egész céllal történt, és hogy mekkora szeretet van benne. Annyira különleges, hogy Isten munkálkodik a szívünkben. Furcsák vagyunk mi emberek. Annyi gondolatom lenne, csak nem akarok így nagyon eltávolodni. Két világ határán élünk. A döntéseinknek következményei lesznek. És beszéltem az előbb arról, hogy végleg el lehet veszni. És most ez az üzenet neked szól, aki azt gondolt, hogy nincs tétje az életednek. Ég és föld között élsz, két világ határán. Egy lény, aki Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Ha azt gondolod, hogy mindegy, hogy mit gondolsz a világról, ha mit gondolsz saját magadról, hogy hiszel-e abban, hogy Isten létezik, akkor csak azt mondom neked, hogy veszélyes vizeken evezel. Mert a szeretet azt mondatja velem, hogy el tudod szúrni. A pokol egy létező hely, ugyanúgy, mint a menny. És a pokolról sokat gondolkodtam az utóbbi időben, de nem jutottam semmire így vele kapcsolatban, nincs elég információnk erről a helyről. Jézus Krisztus sokat beszél róla az evangéliumokban. A menny és a pokol között vagyunk megrekedve jelen pillanatban. És a pokol, hogyha valaki megkérdezné, akkor túl sokat nem tudnék neki mondani, inkább talán úgy jellemezném, hogy egy hely, ahol Isten nincs jelen. Ami logikai bukfenc, mert ő mindenhol jelen van, de egy hely, aminek ő hátat fordított, amire nem tud és nem is akar rátekinteni. Egy hely, ahol örökös szükség van, ahol betöltetlen kívánságok vannak, ahol nincs levegő, nincs fényesség, nincs semmi, nincsenek baráti társaságok. Az csak sátán hazudja, hogy a pokolba jó társaság lesz, meg meleg. Tudod, nem tudom, biztos, hogy nem azt jelenti, hogy lángok között fogsz égni. Valószínűleg nem ezt jelenti. Az gondolom, hogy egy képes beszéde lehet a Bibliának. De nem tudom, erről jelenleg nincs megértésem, de tudsz égni vágyaktól, igaz? Tudsz égni betöltetlen kívánságoktól, itt a Földön is, gyakorlatilag a lelkedben. Nem tudom, szörnyű hely lehet, nem szeretném kipróbálni. Viszont van egy hely, ahol ég és a Föld összeér. Van egy hely, ahol megtalálhatjuk az ellentmondásunkra a választ. Van egy hely, amit állatira nem szeretünk. Van egy hely, ahol fel tudjuk oldani ezt a belső konfliktusunkat a két világ határán lévő életünket. És ez a hely, ez a kereszt, sajnálom. Ez a hely a kereszt, ami Jézus Krisztus függött. Látok autókba kereszteket lógni, vagy ékszereket nyakakba, de így a temetőbe ott van a rengeteg kereszt, minden síron, tudod. Aki nagyon nemzeti érzőm, az lehet, hogy kopjafát állít, úgyhogy lehet, hogy neki nem kereszt van. De a keresztet is a halállal azonosítja sátán. Tudod, kereszt mindenhol. De a kereszt az a hely, ahol az életünk eldől. Tudod, a kereszt az a hely, ahol új életet kaphatunk. Várjatok! Azt mondja, hogy Ézsaiás. De nekünk igazándiból Ézsaiás 60, és mindjárt rátérünk erre, és már nem szeretnék túl sokat beszélni. De nekünk nem kell a messiás. Egy csomó mindenben hiszünk inkább. Hiszünk az ateizmusban, hogy nincs Isten. Hiszünk más istenekben. Vannak, akik elszabadítanak olyan erőket, amikről, amiknek a miben létéről fogalmuk sincs, agykontroll, különböző spirituális irányzatok, ezotéria. Hallottam olyan agykontrollos emberről, aki már nem tudott a lakásában megmaradni, mert a fiókok kizuhantak a helyükről, és az ajtók össze-vissza jártak. Tudod, és akkor volt szabadulás, amikor megtért Jézus Krisztushoz. Vigyázz, hogy milyen erőkkel játszol. Vigyázz, amikor szellemeket próbálsz megidézni. Tudod, nagyon sok ember tudatában van a szellemi világ létezésének, és csak arra figyelmeztetek, hogy legyél nagyon körültekintő, ne idézz szellemeket, mert nem az elhunyt rokonoddal fogsz beszélgetni, hanem egy bukott angyallal. És ő ismeri a rokonodat, ismeri az életét. Vagy ha lélekvándorlásba gondolkozol, nem az előző életedet látod, hanem csak mesélnek neked róla. Egy bukott angyal, démonok, kérlek, vigyázz. Először lehet, hogy jó viccnek tűnik. Tudod, tudsz gyógyítani, megmondod néhányszor, hogy egy embernek mi a baja, vagy hogy mit gondol. És történnek természet fölötti dolgok, felismerések. De csak vigyázz, mert egy idő után visszájára fordul a dolog, és a hatalmába kerítenek téged. Sok ilyen esetről tudunk. Ne az ismeretlen szellemi világba keresd az életednek a válaszát, hanem az életed a végső válasz az Jézus Krisztusban van. A Ézsaiás 61, ez egy profécia Jézus Krisztusról, és ezzel, azt hiszem, ezzel a gondolattal fogjuk befejezni. És aztán még beszélgethetünk, ha akarjátok. Ézsaiás 61, egy profécia a Messiásról. És az az érdekesség, hogy ezt Jézus Krisztus saját maga olvassa fel magáról, 700 évvel később, Jeruzsálemben, a templomban, azt hiszem. Nagyon érdekes, ott vannak az írástudók, és a testélet ige, a Messiás ott áll előttük. El tudjátok képzelni ezt a jelenetet? Hogy figyeljetek, az élő evangélium ott áll. Az a személy, aki a bolygókat a pályájára állította, aki a földeti pályára állította, csak egyszerűen a hatalmával. Az a személy ott áll, és olvas nekik az írásokból, a mindenható Isten. És ezt olvassa Jézus Krisztus. Egyébként Lukács evangéliumában olvashatjátok majd azt a... Lehet, hogy majd oda lapozunk. Tehát az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívőket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És látjátok, hogy nincs vége a proféciának, hanem folytatódik, de Jézus Krisztus csak eddig olvasta, és ott behajtotta a tekercset. Nem olvasta tovább, mert a mondat második fele az eljövendő ítéletéről beszél, aminek még akkor nem volt itt az ideje. De egyébként így hangzik, és Istenünk bosszúállása napját megvigasztaljak minden gyászolót. Hihetetlen lehetett. És utána, amikor behajtott az írást, azt mondta, hogy íme az írás most teljesedett a ti hallásotokra. Tudod? De nekünk mindez nem számít. Nekünk mindez nem számít. Nem számít, hogy itt járt Isten. Nem számít, hogy a Bibliában több mint 6000 profécia van. Nem számít, hogy eddig a proféciák, valamennyi profécia pontosan beteljesedett. Tudod? Nem számít, hogyha felnézek az égre, és látom a csillagokat, hogy nem számít, hogy az lehetetlen, hogy ott legyenek. Ugye? Lehetetlen. Lehetetlen, hogy kék az ég. Lehetetlen, hogy minden nap kapok levegőt. Hogy egy ilyen bonyolult és összetett lény, mint az ember létezhet. Ez mind lehetetlen. De nekünk ez mind nem számít. Nekünk nem kell a Messiás. Nekünk nem kell a Messiás. Nekünk nem kell a fiú. Tudod? Pedig ő szeretett téged először. Még nem is tudtál róla. És ha belegondolok abba, hogy a Szent Háromság második személye, a Fiú Isten, a kedvünkért megváltozott az örökké valóságban a létezése, mert emberré lett. És figyeljetek, tehát most, és ezt szoktam mondani, csak lenyűgöző ez a kép, hogy jelenleg az univerzum trónján egy ember ül, aki Isten. Ugyanis nem vetette le az emberi művoltát. Ő ugyanannyira ember és ugyanannyira Isten most is, mint amikor itt élt a Földön. Az univerzum trónján most egy ember ül, aki Isten. El tudjátok képzelni Sátánt, hogy mit érezhet, hogy minket gyűlöl a legjobban, és amikor Istenre néz, egy embert lát. Te jó ég! A legjobb tudásunk szerint nem volt teste a fiú Istennek, de ő testet öltött, és megváltozott az örökké valóságban, és így is marad. És a sebek, amiket mi ejtettünk a testén, mindörökre emlékeztetőnek ott maradnak rajta. Mert megöltük, amikor eljött közénk. Nem tudtuk őt elviselni. Túl szent volt, túl tökéletes, túlságosan szeretett. Nem illett ide. Igaz? Nem illett ide. Mint ahogy mi sem illünk már ebbe a világba. Mi, akik elfogadtuk az első szeretetet. Nem illünk ebbe a világba. Miről beszél itt? Amiről beszélek, hogy amit mi nem tudunk megtenni, de meg akarunk. Figyelj, minden őróla szól. Ezt mind ő teszi. A szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözetteknek megoldást. Ezt mind ő teszi. Ez, tudod, lehet, hogy rajtunk keresztül, de mind ő teszi. És amint elfogadtuk az első szeretetet, már képesek vagyunk megtenni azokat a dolgokat, amit meg tudunk tenni. Tudod, ezt Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk megtenni. Semmire nem vagyunk képesek nélküle. Semmire. Lehet, hogy vállalatbirodalmakat tudsz létrehozni, de az örökké valóságban csak emberek mennek. A vállalatok ott maradnak, a bankszámlád ott marad. Az örökké valóságban egyedül mi leszünk ott, és azok az emberek, akiknek tudtál segíteni az első szeretet elfogadása után, amikor benne vagy az első szeretetben. És tényleg erre van szükségünk, hogy örömöt mondjunk, hogy örömöt mondjunk. Van igazi öröm a mostani világban? Amíg kapok egy ajándékot esetleg, ja. Vagy a... De... Nem tudom. Én semminek se tudtam igazán örülni. Mindig vártam valami katarzist, hogy most aztán tényleg örülni fogok. Most tényleg jó lesz, tudod, de aztán végül csak igazán azóta tudok értéket tulajdonítani a dolgoknak, mióta Isten szemszögéből tudok nézni néha így a világra. Hogy bekössem a megtört szívőket. Sokszor megtörték a szívünket. Hányszor csalódtunk, hányszor csaptak be minket, hányszor aláztak meg, és hányszor tettük mi ugyanezt másokkal. És mindannyiszor, hogyha megtesszük másokkal, nekünk is megtörik a szívünk egyébként. Nem csak amikor velünk teszik meg. És a foglyoknak szabadulást hirdetett, és a megkötözötteknek megoldást. Mert foglyok vagyunk igazán itt a Földön. A testünknek a foglyai, meg az idő foglyai, és egy csomó mindennek a foglyai. Van, amikor a sikerünknek vagyunk a foglyai. Tudod, elindítunk egy sikeres vállalkozást, vagy tudod, de semmi nem működik önmagától. Valaminek biztos, hogy a foglya vagy. Régebben testépítő voltam. Most már ugyan nem látszik rajtam, mert vagy 6 éve nem fogtam vasat a kezembe, de volt rajtam még plusz 15 kiló, és a foglya voltam ennek a sportnak, mert hogyha 2 hetet kihagytam, már szemmel látható volt. Tudod, foglya voltam ennek a sportnak, és hogyha már itt tartunk ennél a sportnál, egy ideig növekednek az izmok, normális edzéssel is. De aztán, amikor elérsz egy szintet, utána nincs tovább. Meg kell változtatnod az edzés stílusodat. Át kell törnöd a fájdalom küszöböt. Erről Sanyi is beszélt, mert beszélgettünk edzésről, azt hiszem ő is belekóstolt. Egy idő után az izmok annyira megszokják a terhelést, hogy nem növekednek tovább, ezért extra terheléssel kell bombázni azokat. És át kell törni a fájdalom küszöböt edzéskor. Olyan mennyiségű és olyan intenzitású edzést kell végezni, ami pokolian fájdalmas, hogy az izmokat növekedésre tud bírni. Tudod, Isten pont így van velünk. Néha fájdalmas dolgokba visz, hogy növekedjünk. Tudod, nem mindig a kisebb ellenállás felé akar menni. Nem mindig a kisebb ellenállás felé törjünk. Tudod, azt hiszem van egy meggyőződésem erről, Pásztor Duló Attila egyik óráján említette, és utána sokat gondolkodtam rajta. Figyeljetek, van egy lehetőségünk, ami nem tér vissza soha. Azt mondja a Biblia, hogy amilyen megértéssel voltál Istennel kapcsolatban, életedben, az hatással lesz az örökké való életedre. Oké? Tehát még egyszer, hogy elveszíthetünk az örökké valóságban dolgokat, ami meg lehetne, csak azért, mert nem szántunk elég időt, vagy nem szántuk oda a szívünket Istennek itt a Földön. És ezt most ne törvénykezésnek vedd, hanem csak annak a ténynek, hogy van tétje a keresztény életünknek, hogy ne legyél olyan keresztény, és most szerintem magamnak prédikálok, és hogyha rád is érvényes, akkor kérlek, hogy vedd magadra, de amúgy semmiképpen. De rám érvényes, hogy sokkal többet kéne imádkoznom. Sokkal többet kéne olvasnom a Bibliát, tanulmányozni, időt tölteni Istennel. És tudjátok, nagyszerű, hogy mégsem kell kárhoztatni magunkat emiatt. Csak van egy vágy a szívemben. És ezt is Isten munkája, a vágyat, az akarást, hogy ne kárhoztasd magad, bárhol is tartasz Isten ismeretében, de hogy tegyük meg, amit meg tudunk tenni, mert van tétje, hogy az örökké valóságban ennek következményei lesznek. Úgy értem, hogy van egy csomó jutalom, ami ránk vár. Van egy csomó jutalom. És van egy csomó tettünk, cselekedetünk, ami meg fog égni. Ami rossz motivációkból volt. Tudod, mit tudom én, egy ember prédikál 1 millió ember előtt, és azt gondolnánk, hogy ez utolérhetetlen, micsoda hős. És tudod, lehet, hogy így, amikor nézik vissza majd az Úrral a dolgot, akkor az így el lesz törölve, és azt mondják, hogy rossz volt a motiváció, te önmagad előtt akartál tetszelegni, mások előtt. A szíved indítéka nem az volt, hogy az 1 millió ember meneküljön meg, hanem hogy én tündököljek. És azt mondja Isten, hogy ez meg fog égni. Tök mindegy, hogy hányan tértek meg akkor, tudod, de a te életedre vonatkozólag ennek nem lesz örökké való hatása. Ha bármi más az indítékunk az életünk során, mint a szeretet, tudod, meg a szolgálat, akkor azt hiszem, hogy nem lesz értelme. Ne hagyd el az első szeretetet. Annyira fontos. És figyeljetek, a 61.3-ban, és itt van a mi vigasztalásunk, a helyreállításunk, és Istennek a szeretete, amikor nyilvánvalóvá válik, folytatja, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, hogy dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett, hogy igazságfáinak neveztessenek az Úr palántáinak az ő dicsőségére. És lesz egy teljes helyreállításunk. Tök mindegy, hogy ezt szerettem volna kiegyensúlyozni, hogy nem. Hallottatok már a szuperkegyelemről? Erről a tanításról? És igazán ez ide kapcsolódik, hogy remélem, hogy nem értetek félre bennünket. Nem azt tanítjuk, hogy mindent lehet, miután megtértél. Semmi baj, hogyha gyenge vagy. Tudod, szó sincs erről, hogy ez nem játék, hogy ez sem játék. Hogy miután megtértünk, óriási tétje van a dolognak, hogy komolyan veszed-e vagy nem. Ott leszel a mennyben, semmi baj, de a bűn akkor is bűn. A bűnnek nagyon súlyos következményei vannak. Hogy Isten megszentel minket folyamatosan, van egy folyamatos megszentelődésünk. Hogyha beleegyezel, hogyha odaadod a szívedet neki, hogyha nem értesz egyet a világ dolgaival többé, nem kell ettől ilyen kockafejű kereszténynek lenni. De én például nem megyek el azokkal az emberekkel már, akikkel régen elmentem. Nem megyek el egy szórakozó helyre, aminek nem olyan a szellemisége. Miért? Mert nem tehetném meg. De megtehetném. Megtehetném, hogy kész akarva hazudok, persze. Vagy hogy mit tudom én. Bármit megtehetnék, de figyeljetek. Akkor olyan, mint hogyha arcon köpném Krisztust, nem? Hogy leköpném a keresztet. Semmi baj, tudod, és most figyelj, lehet, hogy ez most kemény lesz. De hadd hívjam ki magamat is, és benneteket is. Figyeljetek, akkor minek csináljuk ezt az egészet, ha nem változik meg az életünk? Akkor minek csináljuk? Muszáj, hogy másképpen gondolkodjunk. Metanoia, megtérés, gondolkodásmód megváltozása. Ha éppen úgy élünk, mint annak előtte, akkor hol van Isten munkája a szívünkben? Akkor figyelj, ha nem változott semmi az életedben, és állítólag elfogad, vigyázz, kérlek ezzel, vigyázz, hogy ha elfogadtad az Urat, tud. Jézus azt mondja, sokan mondják nekem azon a napon majd, hogy Uram, Uram. És nem cselekedetekről beszélek, hanem hogyha te a szívedben, hagyjuk a megtérő imát, tudom, hogy elmondtad, tudom, de nem a szavaink üdvözítenek, hanem a szívünkben a döntés, hogy ez annyira fontos, hogy ha nincs a szívedben ott egy mély vágy arra, hogy kövesd Krisztust, akkor figyelj, akkor fordulj hozzá még egyszer. Akkor fordulj hozzá még egyszer. Mert kell, hogy legyen egy vágy bennünk, hogy kövessük őt. A szentség utáni vágy kell, hogy legyen. Hogy nem teszek meg dolgokat, amit azelőtt megtettem. Figyelj, és ha megtettem, akkor pedig megvallom, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, ez nem volt helyes. És gyűlölöm ezt a dolgot. Hogy gyűlöljük a bűnt. Elbukunk, tudod, én is, te is, mindegyen elbukunk. De hogy szép lassan legyen egy változás az életedben. Ha két világ határán vagyunk, melyikhez közelítesz? Hova szeretnél tartozni? Két világ határán, ég és föld között. A keresztnél ott van az a hely. Ott függött Jézus Krisztus a kereszten. Érted és értem. Tudod, ne legyen megvetett ember a szemedben. Ne csak egyszer Isten tisztelete jusson eszedbe az áldozata, hanem hagyjuk, hogy megszentelje az életünket. A teljes megszentelődés úgyis csak az ő jelenlétében fog megtörténni. El fogunk bukni, tudod, életed utolsó napján is el fogsz bukni, nem erről beszélek, hanem hogy legyen ott ő a szívedben, és hagyd őt munkálkodni, hogy égessen ki annyi dolgot az életedből, amennyit csak lehet, tudod, ami nem oda való. Legyen egy vágy a szívünkben. Remélem, hogy ez nem hangzott törvénykezőnek, mert nem ez volt, nem a cselekedeteink üdvözítenek. Ott leszünk a mennybe, de van tétje, hogy hogyan éljük a keresztény életünket. Ezt akartam mondani. Ég és föld között vagyunk, két világ határán. Tudod, csak közelítsünk a mennyhez. Nincs közösségünk ezen a földön. Figyelj, csak radikális döntéseket kell hoznod. Hozz radikális döntéseket az életedbe. Határozd el magad. Legyél kemény. Tudod, mi keresztények vagyunk. Tudod, mi